Tisztosságban Krisztus a mi urunk által.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az izraeli hadsereg megkezdte Gáza város elfoglalását. Szemtanúk arról számoltak be, éjjel ezrek menekültek délfelé a városból, de járműveikkel csak lassan tudtak haladni a zsúfoltság miatt. Egyelőre nem tudják megbecsülni, mennyi ideig tarthat az új hadművelet. A vezérkar közölte, vezetőjük Ilyan Zamir minden fórumon figyelmeztetett a szárazföldi invázió lehetséges következményeire, miszerint az nagy emberveszteséggel járhat, és a Hamász-Palesztin terrorszervezet még életbe lévő túszai is nagyobb veszélybe kerülnek általa. A vezérkar mindazonáltal hangsúlyozta, végre fogja hajtani a politikai vezetés döntését. Gáza lángol, mert az izraeli hadsereg vasököllel csap le a terror infrastruktúrájára, írta Israel Katz védelmi miniszter az ex közösségi portálon. A varsói Belveder elnöki palota és a közelében álló kormányzati épületek felett repülő drónt semlegesített a lengyel államvédelmi szolgálat, közölte Donald Tusk lengyel kormányfő még este az ex közösségi portálon. Az incidens miatt őrizetbe vettek két fehér orosz állampolgárt. Közben brit harci repülőgépek kezdenek járőrözést Lengyelország légterében az orosz részről megnyilvánuló légi fenyegetések, köztük a drón berepülések elhárítása végett. A Kreml szóvivője szerint a NATO már háborúban áll Oroszországgal, hiszen közvetlen segítséget nyújt az ukránoknak. Dmitrij Peszkov kijelentette, Moszkva továbbra is készen áll a háború békés rendezésére, de szerinte Kijev mesterségesen lassítja a folyamatot, az európaiak pedig nem akarják kezelni a válság kiváltó okait. A nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása nélkül nem lehet igazságos békéről beszélni Ukrajnában, jelentette ki Semjén Zsolt a Harcosok órája című online műsorban. A miniszterelnök helyettes kitért arra is, bármi történik, a kárpátaljai magyarság támogatását fenntartják. Ukrajna nem lehet NATO tag, mert az a harmadik világháború kockázatát jelenteni, szögezte le. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693.700, a nettó 479.500 forint volt, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 4,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése a július 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset medián értéke 570.000, a nettóé 399.000 forintot ért el, 9,6, illetve 10,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Reagált az adatokra a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A kormány azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni, írta Comba Sándor. A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott munkával megszerzett jövedelmeik után, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az a három gyermekes édesanya, aki már az októberi fizetését is SZIA mentesen szeretné megkapni, válassza a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazását, az adó előleg nyilatkozat október 1-től a legegyszerűbben ezen keresztül adható be. Az amerikai Support Services Group Europe ZRT vállalatcsoport új, az egész kelet-közép-európai régiót kiszolgáló szolgáltató központot hoz létre Szekszárdon, körülbelül 940 millió forint értékben, amihez az állam 282 milliós támogatást nyújt, ezzel elősegítve 75 munkahely megteremtését. A hírt a külgazdasági és külügyminiszter jelentette be. Noha az Európai Unió szempontjából tragikusan rossz az Egyesült Államokkal nemrégiben megkötött vámmegállapodás, Magyarország az amerikai beruházások érkezésével ki tudja védeni ennek negatív hatásait, és idén már 7 ilyet sikerült bejelenteni, közölte Szijjártó Péter. Magyarország továbbra is elkötelezett az Albániával fennálló politikai, gazdasági, kulturális és oktatási kapcsolatok elmélyítése iránt, mondta Sólyog Tamás, miután megbeszélést folytatott Bajram Begajt albán köztársasági elnökkel Budapesten a Sándor palotában. A magyar államfő elmondta, az albán elnökkel azonos módon vélekednek a határok biztonságával, a nemzeti szuverenitással és identitással összefüggő és azok megőrzését segítő kérdésekben. Az albán köztársasági elnök hivatalos látogatása érkezett, megköszönte Magyarországnak azt a támogatást, amelyet az Európai Uniós csatlakozásban nyújtott az egész Nyugat-Balkán számára. Végül az időjárásról, holnap már sok napsütés várható gomoly felhőkkel, melyekből futózápor előfordulhat majd, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 7 és 12 fok között, napközben aztán 20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Sillaba ferences szerzetes, aki 2018-ban hunyt el, idén lenne 100 esztendős. 1925-ben látta meg a napvilágot, a Csalló közben. Életútja nagyon izgalmas, és ezért érdemes föleleveníteni most egy olyan időszakot, ami a magyar egyház szempontjából is meghatározó, és vannak események, amelyeknek Sillaba koronatanúja volt. Az 50-es évekről, kispap éveiről és fiatal papi éveiről beszél nekünk egy archív felvételről, amelyet 2009-ben készítettem vele. Abba atya mikor lépett be a ferences rendbe?
Elvégezve a 4. gimnáziumot Dunaszerdahelyen 1941-ben. Pucsó Szent Lászlóra kerültem, ott az egyéves rendi noviciátust kellett töltenünk, utána pedig már mint egyszerű fogadalmas az esztergomi ferences gimnáziumba kerültem, és ott végeztem be a további tanulmányaimat. 1946-ban érettségiztem. Itt volt Szombathelyen a rendi főiskola, mivel azelőtt Pozsonyból át kellett jönnie, ugye a trianoni döntés után.
Hányba került Szombathelyre?
Én 1946-ban kerültem ide.
Az új forint évében.
Igen, és hát 4 évet töltöttem el itt Szombathelyen.
Ez a szombathelyi rendház egyébként egyesek szerint a legnagyobb hasznos alapterületű ferences rendház. Nagyobb, mint a szegedi vagy a gyöngyösi.
Igen, mert 1927-ben ki kellett bővíteni éppen a teológusoknak a jelenléte okán. Tehát a épületre felhúzták a 2. emeletet a barokkorban kialakult épület fölé, és még hozzáépítettek 2 előadó termet, és természetesen ezt az épületrészt is 2 emeletesre tervezték, ahol a teológiai tanároknak volt lakása, és bizonyos részben a teológusoknak is a szobái. Mert minden teológus külön szobában lakhatott, ezt biztosította a rendszámukra, tehát a lelki elmélyülésre és a földkészülésre optimális lehetőség volt. Délelőtt a előadó termekben telt el a időnk, általában korán keltünk, mert 5 órakor végigment a keltő testvér, minden szobába bekopogtatott, és amíg nem hallotta, hogy áve, addig szorgalmasan kopogtatott, hogy senki nem mondhassa azt, hogy nem ébredt fel. Rövid fölkészülési idő után az oratóriumban gyülekeztünk össze, ahol természetesen a zsolozsmát közösségbe végeztük, ez már noviciától kezdődően így volt. Teljes papi zsolozsmát végeztünk, és utána közös szentmise volt, ugyancsak az oratóriumban, és 8 órakor megkezdődtek az előadások.
Hány növendék volt akkor a rendházban?
25-30 körül, tehát mikor tehát minket 1950-ben ugye hazaküldtek, mert megjött a hír 1950-ben Nagykanizsáról, Kiskanizsáról, a délvidékről, hogy az atyákat kényszerlakhelyre elvitték, elszállították, és akkor a rendi elöljáróság úgy döntött, hogy az ifjúságot mentik ettől a tortúrától, elbocsátottak bennünket, természetesen azzal a szándékkal, hogy amikor a körülmények lehetővé teszik, újra visszajövünk. Akkor kezdtük meg éppen a lelki gyakorlatot, fölkészülve a papszentelésre, diákonus szentelésre, és a lelki gyakorlat napjaiban kellett tehát eltávoznunk.
És mi lett a szenteléssel akkor?
Ezért ketten a szentelendők közül visszajöttünk, ide Szombathelyre, és Kovács püspök úr szentelt föl bennünket.
Kovács Sándor püspök úr.
Kovács Sándor. A többieket pedig Budapesten szentelték fel. Tekintettel arra, hogy Kovács püspök úr bennünket ismert, és nagyon kedves volt mindig irántunk, többször megjelent itt a rendházban is. Két teológust Kovács bánkatyával együtt engem feldisponáltak a központi szemináriumba, ahol akkor a világ kispapok mellett nagyon sok szerzetesi növendék is végezhette tanulmányait, befogadott bennünket, és integrált végeredményben, hiszen egyházmegyei fölvétel előzte meg a mi tovább tanulásunkat.
Ettől kezdve jól lehet örökfogadalmas ferences volt, de a Szombathelyi egyházmegyében következett az életében 4 évtized.
Ünnepélyes fogadalmas szerzetesként, de világi kispapként tanultam tovább, és hát diplomát a központi szemináriumon, illetve hát a hittudományi főiskolán szereztem. Még azt is hadd mondjam meg, hogy akkor úgy bedobták a köztudatba azt, hogy a szerzeteseket Szovjetunióba fogják vinni. Ennek az volt a háttere, hogy a katolikus püspöki kart ezzel a ténnyel is meg tudják szorítani, mert nem voltak hajlandók addig az állami hatósággal tárgyalni. Tehát a szerzetesek elhurcolása az a rémhír, hogy őket elviszik Szovjetunióba, ez azért sajnos erkölcsileg bizony a püspököket megtörte. És tudjuk azt, hogy 1950-ben megkezdte a tárgyalásra
került. Sőt, hát a kényszerből aláírták.
Azután egy másik dolog, esetleg arról is úgy röviden meg tudok majd emlékezni, az már 51-ben volt a súlyosabb eset. Megindult ugye a békepapságnak a szervezése, minket is állandóan kispapokat ilyen irányba akartak befolyásolni, de mindjárt hadd mondjam meg, olyan jó szellemű vezetőség volt a központi szemináriumban, hogy a kispapok akkor azt kell mondani, hogy teljes egyház hűségben testületileg elzárkóztak minden ilyen próbálkozástól. Na most, mivel én ugye Csehszlovákiából származtam, nem tudtam hazamenni nyáron, ezért nyaranta is ott tartózkodtam a központi szemináriumban, és egy alkalommal jött a prefektus, hogy nem tudnák lemenni a portára, mert szabadságon vannak a portások, és jönni fognak a püspökök. Ez volt az 1951-es, tehát tárgyalásra való invitálása az államnak. egyetlen püspök sem hiányozhatott. Előzőleg, hadd említsem azt meg, hogy a pécsi püspök, a Virág Ferenc már nagyon idős volt, nem nagyon szokott eljönni, de ez alkalommal neki is el kellett jönnie. És ahogy én ott a portán ugye fogadtam így a püspököket, most is emlékszem, bejött a Virág püspök úr, akkor találkoztam vele, és azt mondja, testvér, miért kellett nekem följönnöm? Tudom, kegyelmes uram, én ezt nem tudhatom, de ebből azért úgy sejtettem, hogy itt valami nagyon jelentős dolog lesz. Nos, másnap reggeli órákban a központi szeminárium előtt ott állt, abban az időben még ritka volt ám, nem volt olyan sok autó, mint most. Ott állt, kérem, annyi autó, ahány püspök van. Mindegyik kapott egy külön autót. Nagyon röviden, már akkor a Capik püspök úr volt a püspöki kar elnöke.
Már a Grősz is le volt csukva.
Már a Grősz is le volt csukva. És úgy látszik, nagyon röviden, rövid ideig tartott. Erről én a portán ugye mind értesülhettem. Valószínűleg közölte a püspökökkel, hogy mennünk kell eskütételre. Tehát nem tartott sokáig az összejövetel. Minden püspök számára ott állt a autó, és elvitték ugye őket az eskütételre. Ez volt tulajdonképpen a legsúlyosabb, mondjuk, megszorítása az egyháznak, mert nagyon valószínű, hogy olyan jegyzőkönyvet kellett aláírni, ami később is minden püspöki kinevezésnél, tehát aláírásra kerül. Az eskütétel előtt közölték velük, hogy minden püspökségre egyházügyi titkár fog menni.
Bajszos püspök.
Úgy van, ugyanez a bajszos püspök. Külön párnázott ajtóval ellátott hivatalt kell neki biztosítani. Minden levelet ő fogad, és mindenki menő levél rajta keresztül megy. A püspök pecsétje ő nála lesz. Most el kell képzelni, ezek után tették le a püspökök az esküt.
Ez volt az állameskü, ugye?
Ez volt az állameskü, és jellemző a kormány, kommunista kormány pimaszságára, ezt nyugodtan kimerem mondani. Visszafelé már nem kapták meg az autót. Úgy szállingoztak egyenként vissza, és mint portás, ugye ott voltam, a veszprémi püspök úr.
Badalik?
Badalik. Nagyon fáradtan, ő cukros volt, ha jól tudom. Nagyon fáradtan érkezett. Így ott volt egy ilyen pihenő prics. Arra így ledőlt, és azt mondja, vége az egyháznak.
Szóval történelmi időnek volt tanúja fiatal papként, portásként a központi szemináriumban.
Persze, meg kell mondanom, hogy az egyháznak nem lett vége, ez csak abban a drámai hangulatban hangozhatott el Badalik püspök úr ajkáról. De egy kicsit úgy rásejtettem, hogy itt valami nagyon súlyos dolog történhetett. No, másnap aztán már a rádiók, azok sugározták ugye az eskütételt, sőt, a film színházak is mind bemutatták, ahogy a püspökök az esküt letették. Mikor végeztem, akkor Körmendre kerültem káplánként, ahol éppen azon a nyáron vitték el a plebánost, aki nagyon szépen dolgozott. Azt hiszem, hogy Kistarcsára vitték.
53-ba történt ez?
53 nyarán történhetett ez. Lényeg az, hogy nagyon szép minisztráns közösséget hagyott hátra. El kell gondolni, hogy abban az időben 30-40 körül volt a fiú minisztránsoknak a szám. Most ezekkel kellett nekem foglalkoznom. Hát persze a Rákosi időben vagyunk, ezt nem tűrhették, úgyhogy hát ez volt a ütközési pont, ami miatt ugye fölrendeltek engem az AEH-ba Budapestre, és hát ott ugye firtatták, hogy hát hogy és mint viselkedtem, mert azt kell mondanom, hogy koncepciós vádak hangzottak el. Ott fönn még Budapesten ezt is felhozták, hogy az én minisztránsaim dobálták be az orosz katonák lakóhelyének az ablakait, amiről én abszolút nem tudtam, és nem is igaz. Teljesen légből kapott vád volt, és amikor én mondtam, hogy hát én ezt elképzelhetetlennek tartom, hogy én a minisztránsokat erre bíztattam volna, hivatkoztam arra, hogy én Csehszlovákiában születtem, és én a idegen emberek iránt maximális lojalitást tanultam, és ebben nevelődtem, ez számomra elképzelhetetlen. És az az érdekes, hogy erre azután ezt mondja a valamelyik kihallgató fél, talán a győri, azt mondja, nem is azt mondjuk, hogy erre maga bíztatta őket, hanem olyan volt a nevelési módszere, hogy ezt eredményezte. De azután mindjárt hozzáfűzöm, hogy egyik minisztránsom, aki akkor hát ebbe a kis csoportba tartozott, később Körmennek a polgármestere lett. És ugye néha napján meghívtak oda, egy ilyen ünnep kapcsán megszólítottam ugye az egykori kis minisztránsomat, hogy hát ezzel vádoltak engem annak idején, hát ez igaz-e? Azt mondja, hát erről szó se lehetett. Azt mondja, hát ez egy teljesen légből kapott vád.
És mi lett a következménye? Elhelyezték Körmendről?
Aztán onnan elhelyeztek, Zalába kerültem, először Egervárra, és amikor a szomszéd községből ugyancsak elvitték a plebánost, akkor oda lelkészként helyeztek ki Nagy Páliba. Most ott egy bérmálás volt, és akkor már kicsi másként viszonyult az egyház, ugye ez 56 nyara, ugye amikor Petőfi Kör meg a többi már ugye más hangokat ütött meg, és mivel egykori professzorom kérte a Kovács püspök urat, hogy hát ha már egyszer egyházjogi képzésben részesültem, akkor a egyházmegyei bíróságban lenne a helyem. És akkor a Kovács püspök úrnak meg volt a módja, hogy felhozott engem ide Szombathelyre. Akkor kezdtem tehát a bíróságon, először mint bírósági jegyző, később aztán bírósági kötelékvédő, majd pedig legutóbbi helyzetben már a püspök bírósági helynöke. Tehát vezettem tulajdonképpen a egyházmegyei bíróságot itt Szombathelyen.
És attól fogva Szombathelyen lelkipásztori tevékenységet is tudott folytatni?
Természetesen ugye a egyházmegyei bíróság nem állandó jellegű lekötöttség volt, ezért az lelkipásztori feladatokba is részt tudtam venni, sőt vidékre is kijártam lelki gyakorlatokat tartani, oda is meghívtak a plebánosok. Később azután úgy alakult a helyzet, hogy talán megemlíthetem név szerint Pataki László volt Géfin rektor úr mellett a egyházmegyei könyvtárnak és a levéltárnak, hát a irányítója levéltárosként és könyvtárosként, de ő szombathelyi származású volt, és az 56-os forradalom idején napjaiban őt megkérdezés nélkül is vezetőnek kiáltották ki a megyeháza erkélyéről. Ez súlyos és negatív tehertétel volt számára, mert Vas megyéből kitiltották, és Zalaegerszegre került, és akkor a Kovács püspök úr megszólított engem, hogy hát a Géfin rektor úr már mint a könyvtár és a levéltár igazgatója, már nagyon idős ember, segítségre van szüksége. Hát emellett a beosztásom mellett, hogy a Szentszéknél dolgozom, ezt a feladatot is vállaljam. Így kerültem a könyvtár és levéltár közelébe, ahol aztán érdekes módon abban az időben is már, főleg 1964 után, ugye a részleges megállapodás után ezek az intézmények részben állami felügyelet alá kerültek. Részben pedig az Akció Katolika gyűjteményi főosztálya felügyelte. A igazgatója ennek az ügynek Várkonyi Imre, AC igazgató volt. Most ez azért is érdekes, elmondhatom, hogy a szemináriumban volt ugye a egyházmegyei könyvtár, és most is ott van. A szeminárium épületét pedig a megyei kulturális osztály felhasználta kollégiumnak. Sőt, egy idő múlva a Szavária gimnáziumot is ott helyezte el. Na most a kollégiumnak volt gyülekező helye, mert ugye az új szeminárium traktusban ott a teológusok számára is volt egy ilyen kultúrterem, ahova ünnepi alkalmakkor a kollégium növendékei összegyülekezhettek.
Mondjuk el, hogy 53-ban, az hiszen megszűnt ez a szeminárium. Igen, de ez megszűnt a szeminárium, ezért volt lehetőség betelepülni.
53-ban úgy van, és utána alakultak ezek a dolgok, de a könyvtár és a szemináriumnak a kápolnái azok egyházi felügyelet alatt voltak, tehát mi bejártunk oda. Most úgy látszik, a gimnázium részéről fölmerült annak az igénye, hogy ők is hadd gyülekezhessenek össze, és ki gondolták azt, hogy milyen alkalmas lenne a gyülekezőhelynek a könyvtárnak a nagy terme. És ennek a ügynek, ennek az elgondolásnak abban az időben Prazsák Mihály, ez egy nagyon rossz indulatú államegyházügyi titkár volt, teljes elánnal élére állt. Végre akarták hajtani. Átrendelt engem oda a könyvtárba, nagy terembe, azt mondja, ezeket mind át kell vinni a püspöki palotába, van ott elegendő hely. Tehát gyakorlatilag raktárhelyzetbe került volna az egyházmegyei könyvtár. És akkor a Géfin rektor úr, ugye hát én voltam a fiatalabb, nagyon megrendült, mert szívvel, lélekkel ugye ez a könyvtár volt a mindene. És akkor megkért arra, hogy menjek föl Budapestre, mondom, akkor már azért rendezettebb körülmények voltak. Állami részről Tóth András, az egyetemi könyvtárnak osztályvezetője volt a megbízottja az egyházi könyvtárok felügyeletének állami részről, egyházi részről pedig Várkonyi Imre, mint az AC-nak az igazgatója. És akkor én ezeket fölkerestem, és hát elmondtam a körülményeket, és azt mondták, hogy hát ez elképzelhetetlen, kiszállunk és megnézzük a helyzetet. Tehát eljöttek Szombathelyre, és akkor itt mi kihangsúlyoztuk azt, hogy Vas megyében az összes teremkönyvtárok a államosítás idején, tehát a Szent Gotthárdi, a Celldömölki nagy könyvtárok mind felszámolódtak. Ez az, ami egyedül megmaradt. Most hát ennek is ugye halálát jelentené, hogyha mi raktárhelyzetbe átviszük a könyveket a püspöki palotába, és hát ők azt mondták, hogy megnézték az egészet, látva ugye a könyvtárnak mondjuk a rangját. Ó, szó se lehet róla.
Tehát sikerült megmenteni a könyvtárat.
Megmenteni a könyvtárat, és utána még érdekes módon ezt is hadd mondjam meg, hogy a kommunista párt első titkára
itt a megyében?
Itt a megyébe átjött, ő is tájékozódott a körülményekről. Én elmondtam neki ugyanazt, amit előzőleg ugye ezeknek a kiküldötteknek is hát feltártam, meghallgatta, egy szót nem szólt, de úgy látszik, hogy döntött ebben a kérdésben, mert a könyvtár megmenekült.
Atya, ugorjunk nagyot, 4 évtizedet, és ennek függvényében, amit ott Badalik püspök első felindulásában mondott, hogy vége az egyháznak, hitte volna, hogy visszakapja a ferences rend még ezt az ön életében, ezt a rendházat, ahol ön növendékként élt?
Hát meg kell mondanom, hogy bizony túlságosan nem reménykedtem ebben, hogy én még ezt megérem. Ne feledjük el, hogy ezt a nagy politikusok sem gondolták. Bizony azt kell mondanunk, hogy a Vatikán sem gondolta volna, hogy ez az esemény megtörténik, és Szovjetunió felszámolódik.
Archív beszélgetést hallhattak Schill Abával, amely 2009-ben készült. Abba atya idén lenne 100 esztendős, 2018-ban hunyt el. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az imádság módjairól. A 2025. február 11-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Olcs belénk örök törvényedet, én Istenem, hogy tudjunk szeretetből cselekedni. Uram, ha te lakozol a szívünkben, életünk áldássá válik. Add, hogy testvéreinkben meglássuk a te csodálatos arcodat. Add, hogy minden testvérünkkel olyan szeretetteljes kapcsolatunk lehessen, amely az Atya, a Fiú és a Szentlélek örök szeretet kapcsolatához hasonló. Formálj minket egyé, a te egyetlen és örök lelked által. Emlékeztess minket, hogy nem az elmélkedés, hanem a jó cselekedetek tesznek szenté. Hadd merítsük a te felfoghatatlan és szelíd szeretetedből, hogy így szolgáljunk a mindennapokban. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mai hittanóránk témája az Istennek a megszólítása lesz. A rózsa a virágoknak a királynője, a lilium pedig a virágok királya. Vajon miért mondhatják ezt, és mit jelképezhet szerintetek a lilium?
A lilium a tisztaságot jelképezi, és ezért mondhatják a virágok királyának.
És a rózsa vajon miért a virágok királynője?
Mert a rózsa a leggyönyörűbb, a legnemesebb, illetve a legismertebb virág.
Te mit gondolsz, Barna? Miért lehet a rózsa a virágok királynője? Mi a te meglátásod?
Szerintem azért, mert a rózsa kiemelkedik a többi virág közül, a színével, a szirmai formájával, és szerintem ezért lehet.
Mit gondoltok, hogy fontos ez, hogy hogyan szólítunk meg valakit, vagy hogy hogyan tekintünk rá, hogy valakire királyként, vagy királynőként, akár a virágokba, vagy ugye az állatok közül is kiszoktunk nevezni állatok királyának, ugye az oroszlánt, hogy vajon miért érdemlik ki azt, hogy így szólítsuk meg őket, akár így a teremtett világ részeként?
Mert valamiben kiemelkednek, amiért a többi társuk felnéz rájuk.
Ugye itt van még a madarak királya, a sas, hogy érdekes, hogy ha így jobban belegondolunk, hogy mi magunk is valóban valószínű, hogy azért teszünk ilyen különbségeket, mert feltekintünk rájuk valami különleges dolog miatt. És hát ugye másképpen szólítjuk meg őket. Amikor itt egymás megszólításáról van szó így embertársaink közül, akkor te miben szoktál különbséget tenni? Kit hogyan szólítasz meg, vagy hogyan fordulsz hozzá? Kell különbséget tenni? Hogy illik? Mit gondoltok erről?
Én mindenkit alapvetően úgy szólítok meg, ahogy neki az kényelmes, amilyen becenevet ő szeret, vagy megszólítást ő szeret, és próbálom ezt tiszteletben tartani.
Kell-e valakihez másképpen szólni, mert úgy illik, Viki?
Igen, az idősebbeket ugye máshogy kell szólítani, illetve például az idegeneket nem feltétlen köszönsz nekik egyből, úgyhogy szia.
Így van. Aztán nyilván, hogyha kommunikálni szeretnél, akkor nagyon jó érzés, ha egy barátunk felhív minket. Nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy jól esik hallani a hangját. Örülünk, amikor elmondja, hogy mi történt vele. És furcsa lenne azonban, ha csak ő beszélne. Először persze hallgatunk, szeretnénk tudni, hogy mit akar megosztani velünk. Majd mi is mesélni kezdünk. Válaszolunk, és így izgalmas beszélgetés, párbeszéd is kialakul köztünk. Hát így vagyunk a jó Istennel is, hiszen akárhogy is gondoljátok, de Isten megszólította az embert. Ezt pedig hol olvashatjuk? Mit gondoltok erről, hogy mikor lépett párbeszédre az Isten az emberrel?
Ezt a Szentírásban olvashatjuk.
A Szentírás az első betűtől az utolsóig azt tanúsítja, hogy Isten szeret minket. Ennek jele, hogy szóba akar állni velünk, hogy fontosak vagyunk a számára. Nem hagy magunkra életünk útján. Beszélgetni kezd velünk, és segít, hogy egyre teljesebb, boldogabb életet élhessünk. Ha figyelmesek vagyunk, észrevehetjük, hogy egy-egy mondatban, bibliai történetben, mintha egyenesen hozzánk beszélne. Olyan dolgokat mond, amelyek pontosan a mi életünkről szólnak. Olyan üzenetet próbál átadni, amelyre nagy szükségünk van. Vigasztal, tanácsot ad, vagy bátorít, megerősít. Tapasztaltad-e te már, hogy az Isten igéje adott neked mondjuk bátorítást, vagy éppen megerősítést, tanácsot? Hát akkor elmondom azt a nagyon szomorú esetet, ami velem történt fiatal koromba. Érettségi után felvételt nyertem az Eszterházi Károly tanárképző főiskolára ide Egerbe, és emlékszem arra a szeptemberi napra, amikor nagyon esett az eső. Közölték velem, hogy nincsen a számomra hely a kollégiumba, ahová felvételizni szerettem volna, és nagyon-nagyon magányosnak és elveszettnek éreztem magam, és bementem az egri bazilikába, és a bazilikában letérdeltem ott a hátsó padok közül az egyik padba, és nagyon sírtam, és nagyon szomorú voltam, és nagyon elkeseredetten éreztem magam, és akkor egyik pillanatban feltekintettem a bazilika kupolájában írtakra, amire az van írva, hogy majd az Isten letöröl a szemedről minden könnyet, és akkor még jobban elkezdtem sírni, mert hogy ez tényleg olyan volt, mint ahogy itt olvastuk, vagy amiről beszélünk, hogy mintha azért íródott volna az az egy mondat oda az egri bazilika kupolájába, hogyha én bemegyek, akkor az én szívemnek a legmélyebb fájdalmára gyógyír legyen. És hogy ez nekem egy olyan nagyon nagy üzenet a gondviselő Istentől, hogy velem van, és még ebben az elveszett pillanatban is üzen nekem, hogy nem hagy ott el, hanem ott van velem. És ez egy életre beleírta magát a szívembe, ez az élmény, és nagyon sokszor szoktam másokat is vigasztalni ezzel, hogyha ott engem, akkor az Isten nem hagyott magamra, akkor biztos vagyok benne, hogyha nagyon figyeli, akkor ő is meglátja azt az üzenetet, amit az Isten ír valahová, azért, hogy ő boldogabb legyen, vagy szeretve legyen, és elhiggye, hogy az Isten számára ő milyen fontos. Hogy ez most SMS formájába, messengeren, vagy éppen a valamelyik templom feliratában olvashatja majd el, vagy láthatja, tapasztalhatja meg, azt nyilván nem tudom, de az biztos, hogy az Isten üzenete az valóban vigasz, örök megerősítés és tanács mindannyiunk számára. Tehát nincs olyan élethelyzet, amire ne találnál választ a Szentírásban. Mi az legjobb, hogy ha csak így olvasgatod a Szentírást, vagy hogyha válaszolsz is az Isten üzenetére?
Az, hogyha válaszolunk Isten üzenetére, ami először úgy kezdődik, hogy megértsük, hogy az egyes sorok mit jelentenek, és utána annak szellemében tudunk cselekedni.
Az a lényeg, hogy naponta olvassuk a Szentírást, és engedjük, hogy ugye az Isten megszólítson minket, ám ugyanilyen fontos, hogy próbáljunk rá válaszolni, így, ahogy mondtad, és amikor az ember az Úrhoz beszél, azt hogyan nevezzük?
Imádság.
Az ima miért fontos?
Azért fontos, mert ilyenkor párbeszéd alakulhat ki Isten és az ember között. A Szentírás nekünk szóló üzenet, az imádság pedig válasz annak, aki az üzenetet küldte.
Az ember nagyon sokféleképpen próbálhat meg beszélni az Istennel. A legegyszerűbb módja, ha úgy beszélgetünk vele, mint egy baráttal. A szóbeli ima egyik módja, hogy megtanulunk egy imádságot, egy szöveget, ezt milyen imának nevezzük?
Ezt hívjuk kötött imának.
Milyen ismert szóbeli imádságokat tudnátok felsorolni, Viki?
Mi atyánk, üdvözlégy, hiszek egy.
Persze rengeteg másmilyen szóbeli ima is létezik, amelyeket az imakönyvekben megtalálhatunk. A különféle imakönyvek között minden korosztály, minden ember megtalálhatja azt, amelyik a legközelebb áll hozzá. Neked melyik a kedvenc imádságod, melyik az, ami legközelebb áll hozzád, Barna?
A szent vagy szent vagy szent vagy, az áll legközelebb az én szívemhez.
Nekem a mi atyánk. Nekem az üdvözlégy a mi atyánk, illetve van még egy, aminek a nevét nem tudom, de ilyen nagyon rövid és inkább gyerekeknek találták ki, még amikor a mamámmal imádkoztunk, akkor én mindig ezt imádkoztam, ő az üdvözlégyet, és együtt pedig a mi atyánkot.
Nekem is sok imádság van, ami nagyon közel áll a szívemhez a kötött imádságok közül, és nyilván a mi atyánk és az üdvözlégy mellett én a Szent Mihály arkangyalhoz szóló fohászt áll közel a szívemhez, és a szűzanyához szóló imádságok is nagyon sok gyermekkori emléket juttatnak eszembe, és legközelebb így a Most segíts meg Mária imádság áll közel a szívemhez, a Máriához szóló imádságok közül.
Thank you. angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szent Lélektől Szent Fiát.
Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz életünk bűnös lelkekért, most és halálunk óráján.
Ímé az Úrna, szolgáló lánya, legyen nekem akaratod szerint.
Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz életünk bűnös lelkekért, most és halál.
Ige testé lett, és ma is köztünk él.
Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, állottam vagy minden asszonynál.
Természetesen, kötetlenül saját szavainkkal is fordulhatunk az Istenhez. Ez számára ugyanolyan kedves, mintha előre megtanult imákat mondanánk. Az Istenről gondolkodni ugye nagyon-nagyon sokat lehet, és az Istennek a valóságát megismerni, az is egy nagyon hosszú életen át tartó fogalom, mire ő feltárja magát előttünk. Hiszen az Isten teljességét megismerni, a véges ember, a végtelen Istent nyilván teljes mértékben az élete során nem is tudja befogadni. De az Isten szava nagyon izgalmas és elgondolkodtató valóság. Olykor időre van szükség, hogy megértsük, hogy mit üzen a számunkra. Ennek módja az elmélkedés. Mit teszünk ilyenkor, Viki?
Ilyenkor az értelmünket, képzeletünket, érzéseinket és vágyainkat hívjuk segítségül.
Figyelmesen elolvasunk egy szentírási szakaszt, vagy elmondunk egy kötött imát, majd elkezdünk arra figyelni, hogy melyik szó, melyik mondat érintett meg különösen. Ezen eltöprengünk. Mit tudunk kiolvasni e szavakból?
Azt, hogy Isten nekünk, a mi személyünknek mit üzen.
Az elmélkedéshez mi szükséges?
Nyugalomra, belső összeszedettségre van szükség. Olyan időre, amikor nem zavar minket senki és semmi.
Meg lehet-e tanulni ezt a fajta imádságot, hogy elmélkedés? Mit gondolsz erről?
Ez először nehezen megy, de lépésről lépésre megtapasztalhatjuk, hogy amikor képesek vagyunk Istenre figyelni, egyszerre minden szó olyan jelentéssel bír, amit először nem is gondoltunk volna.
A Biblia sokszor egy történetet állít elénk. Ilyenkor megpróbálhatjuk magunk elé képzelni, mintha egy filmet néznénk. Felfigyelhetünk olyan dolgokra is, amelyeket először észre se vettünk. A Szentlélek segítségével megláthatjuk, hogy mit szeretne nekünk mondani az Isten. Milyen a szemlélődés, Viki?
Olyan, mint az elmélkedés. Csönd, belső rendezettség kell hozzá. Ezt sokáig tartó gyakorlással tudjuk elsajátítani, de megéri a fáradtságot. Idővel megpróbálhatunk egy ikont, egy szent képet, vagy más dolgot szemlélődésünk tárgyául választani. Észlelhetjük, hogy Isten megnyitja a szemünket. Segít, hogy ne csak őt ismerjük meg egyre jobban, de a világot is sokkal figyelmesebben szemlélhessük.
Vagyis kapsz egy olyan belső látásmódot, ami által a világnak a dolgai átértékelődnek. Tehát, ha nézed Jézus arcát, és szemléled a Krisztus arcot, akkor olyan mély igazságok és mély lelki érzések töltik el a szívedet, ami alapján te már a cselekedeteidet is és az érzéseidet is ennek fényében fogod megtenni. És észrevehetetlenül átjárja az egész életedet ez a szemlélet, és ez a fajta Isten kapcsolat. Légy szíves, Barna, beszélj nekünk Fernandóról, az 1195-ben született fiatalról, hogy mi történt vele.
Fernandó 1195-ben született Portugália fővárosában, Lisszabonban. Szülei hite nagy hatással volt rá. Már fiatalon kolostorba vonult, teljesen Istennek akarta szentelni az életét. Ám a szerzetesek élete nem volt mindig példás. A gazdagság, a jólét és a hatalmi játszmák kiábrándítottak Fernandót. Ekkor hallott először egy új mozgalomról, Assisi Szent Ferencről és szerzetes rendjéről. A ferencesek teljesen evangéliumi életet élnek. Kiemelten fontos számukra a szegénység. Jézus szava valóságosra vált bennük, boldogak a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Hogyan változott meg Fernandó élete, Viki?
Fernandó sokat gondolkodott azon, hogy mit kezdjen az életével, és úgy döntött, hogy csatlakozik a ferencesekhez. Ekkor az Antal nevet kapta. Útnak indult Afrika felé, hogy a Krisztus hitet hirdesse a muszlimok között. Ám a hajó, amelyen utazott, viharba került, és Szicíliánál ért partot. Úgy döntött, hogy felkerekedik, hogy személyesen is találkozhasson Ferenccel. E találkozás nagy hatással volt rá. Nem is tért vissza hazájába, haláláig Itáliában maradt.
Mi történt utána vele?
Antal nagyon sokat imádkozott a Szentírás szavaival, elmélkedett. Állandó, mély, személyes kapcsolata volt Istennel. Lelke átalakult, hite elmélyült. Egy váratlan esemény teljesen megváltoztatta az életét. Forli városában váratlanul megkérték, hogy prédikáljon. Nem volt felkészülve, mégis vállalta a feladatot. Mindenki megdöbbent, mellyel magával ragadóan beszélt. Ettől kezdve ez lett a fő foglalkozása, járva a vidéket, Istenről beszélt minden embernek. Sőt, a legendák szerint még a folyóban élő halaknak, a fákon lévő madaraknak is prédikált az Úr jóságáról.
Antal sokat utazott, de Padova az otthona lett. A helyiek nagyon megszerették, számtalan csodát tett körükben. Egy alkalommal, szemlélődő imádság közben kivételes élményben volt része. Megjelent neki a kisgyermek Jézus, és Antal a karjába vette őt. Így is ábrázolják Antalt ferences ruhában, karjában a kisdeddel. A Padova közeli arcellában halt meg 1231-ben.
Az imádság így járta át paduai Szent Antal életét, és egészen átformálta őt, hogy olyan közel kerüljön Jézushoz, hogy végül a karjába vehette őt. Az imádság Isten gyermekeinek élő kapcsolata a végtelen jó Atyukkal, az ő fiával, Jézus Krisztussal és a Szent Lélekkel. Szeretném, ha még a hittanóránk végén az imádság öt útját ismertetnénk a hallgatókkal. Az első az áldás, vagyis az imádás. A második
a kérés.
A harmadik
a hálaadás.
A negyedik
dicséret.
És végül az ötödik, Viki,
a közbejárás.
Így van. Jegyezzük tehát meg, hogy áldjuk az Istent, kérjünk tőle, adjunk hálát, dicséretet mondjunk neki, és kérjük az ő közbenjárását életünk megoldható és megoldhatatlan problémáira, bármilyen élethelyzetbe is lennénk. Teréz anya azt mondja, hogy a csend gyümölcse az ima gyümölcse a hit gyümölcse a szeretet, a szeretet gyümölcse a szolgálat, és a szolgálat gyümölcse a béke. Kívánjuk mindenkinek, hogy lejjen rá Teréz anya útjára, és ismerje meg az igazi mély imádság erőt adó, éltető, forrást adó mélységét. Hittanóránk végén pedig imádkozzuk el közösen Ferenc pápa öt új imáját. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A hüvelykújad van hozzád a legközelebb. Imádkozz azokért, akik a legközelebb vannak hozzád, a családodért és a barátaidért.
A mutató ujjad emlékeztessen az útmutatókra, imádkozzál tanáraidért, orvosaidért, a papokért és a szerzetesekért.
A középsúlyod a legmagasabb, imádkozz vezetőinkért, az ország vezetőiért, a gazdasági, kulturális élet, stb. Irányítóiért.
A gyűrűs súly a leggyengébb újunk, a leggyengébbekre emlékeztet, a betegekre, a szegényekre és a nagy szükségben lévőkre, imádkozz értük.
Végül marad a kis súly, a legkisebb az összes új közül. Utoljára imádkozz magadért, saját szükségleteidért. Mindig imádkozz a magasságbelihez, hogy ő irányítsa lépteidet hűségben. Így áldjon meg és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Eléd lépek, jó Uram, hogy béke és nyugalom vár. Vágyom, hogy érincs lelkeddel, hogy újjék, ami fáj. Én hiszem, hogy itt vagy közöttünk, és halkan szeliden hívsz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dalát zengi minden szív. Szeretem örökké, örömmel mondok hálát, a világon minden év. Áldom az Urat, míg élek, és szeretem örökké. Szeretettel, és egy új életnek boldogság érző szívre lehet. Én tudom, hogy itt vagy közöttünk, és halkan szeliden hívsz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dalát zengi minden szív. Szeretem örökké, örömmel mondok hálát, a világon minden év. Áldom az Urat, míg élek, szeretem örökké, örömmel mondok hálát, a világon.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. február 11-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!